mozgást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászni állomás között. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Délmúlt 4 perccel.
Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy.
Névjegy.
Portré Polc Alen pszichológusról. A riporter Hegyi Imre.
Kedves Polc Alen, hogy nevezhetem? Pszichológusnak, írónőnek, melyiknek vallja inkább magát?
De nagyon nehéz kérdés. Sose tűnődtem rajtam. De azt hiszem, hogy nem érzem magamat írónak. Mert na, több könyvem jelent már meg, de azok mind pszichológiai könyvek. Az Asszony a fronton című könyvem az első, amelyik önéletrajzi jellegű.
Nem érzi magát írónak, holott nekem az utóbbi évek egyik legnagyobb könyv élménye volt. Noha nagy fenntartással vettem kézbe, azt mondtam magamnak, mit lehet a 45-ös korszakváltásról még újat mondani az embereknek. És aztán került az önkönyv a kezembe, és azt mondtam, hogy ilyen katartikus megjelenítő erővel nekem a háborút még nem írták meg. Se történelmi szempontból, se korszakváltó szempontból, se irodalmian. És tette ezt egy asszony. Hogy adta a fejét ennek a könyvnek a megírására? Miért adta ennyi évvel a háború lepergése után fontosnak, hogy ezt kiírja magából?
Hát ez érdekes történet. A Felit 30-35 évvel ezelőtt írtam egy barátnőmnek a vigasztalására, akinek a házassága akkor borult föl. És csak neki írtam, senki másnak, azért, hogy lássa, hogy mennyi szörnyűség után az ember talpra áll, és egy jó házasságban még boldog lehet. És aztán eltelt a 30-35 év, és olvastam az Újholdba valakinek a visszaemlékezését a háborúra és az oroszokra. És azt mondta magamban, de hát az oroszok nem ilyenek voltak, hanem ilyenek is, olyanok is. Hát aki olvasta a könyvet, az tudja, hogy hát emberek voltak mindenfélék, jók is, rosszak is. És akkor befejeztem. Hogy fejeztem be? Hát kérdező, hogy pszichológusnak érzem magam, az vagyok, és most is sokat dolgozom, most haldoklókkal dolgozom. Azelőtt reménytelenül súlyos beteg gyermekekkel, haldoklókkal. Tehát kevés időm van, hajnalonként Magnóra mondtam. Csak úgy, mellesleg. Minden könyvemmel nagyon sokat küszködök, szakmai könyvekkel, az komoly, nagy, verítékes munka. Ez csak úgy kicsúszott. És akkor aztán tűnődtem, hogy adjam oda kiadónak, ne adjam. Rábeszéltek, mert végülis a második résznél már volt bennem egy olyan érzés, hogy valamit elmondani az oroszokról, meg a háborúról. Így született ez a könyv.
Nekem azért is megrendítő élmény volt, mert ugye a háború, így tanultuk a férfiak dolga. A lányok, az asszonyok.
Pontosan. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a ti dolgotok a férfiaknak. Mikor nézi a tévét, figyelj meg, hogy a háborús képeknél a nők csak szenvedők, a gyűlések, az állásfoglalások, az egész, ami történik, ez egy férfi mulatság. Meg vagyok győződve, férfi mulatság, higgy el nekem, hogy valahol miközben szenvednek, a férfiak élvezik is a háborút. Nagyon kemény szó, de így van. Tudom, hogy gyűlölik, de valamit kiélnek. A férfiak agresszívabbak, mint a nők. Azt hiszem, hogy szülni és ölni az nagyon nehéz. Nekünk az élet más, másként tekintjük.
Olyan érdekes, amit mond, hiszen a naptár legbékésebb hetében beszélünk háborúról. Egyáltalán mennyire aktuális ma arról beszélni, hogy háború és béke, és ennek a kontrasztja bennünk és környezetünkben?
Azt hiszem, hogy nagyon. Hát körülöttünk dúl a háború, hiszen mindnyájan tudjuk. hanem ennél még megdöbbentőbb, ha figyeljük azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban, amikor például ez a négereknek a hirtelen, minek nevezem, lázadás és a leverés formája, meg a futballmeccsek, ahol ölik egymást az emberek. Egyáltalában az egész világon végig söpör most valami nyugtalanság és egy agresszió hullám. És úgy csodálkozom, hogy hol vagyunk mi nők, hogy ezt hagyjuk. Hát miért nem szedjük össze az erőnket és próbálunk valamit? Azt szoktam mondani, József Attilának van két gyönyörű sora. Négy. Mert mind gyermek, aki él, és mind anya ölbe vágy. Ölnek, hogyha nem ölelnek. A harctér násziágy. Figyeli? Kicsit az van, amit mondtam, a férfiak. A kétségbe esett és szomorú férfiak, mert mi nem vagyunk most igazi és jó nők. Igen, Jung azt mondja, hogy egy kornak a szellemiségét a nők szabják meg a férfiakon keresztül. És ennek a kornak a, mit mondjak, az elvadult női, hát nem mindenki, de a fő irányzatban, hogy dohányoznak, káromkodnak, mindent csinálnak, mint a férfiak. Ez nem csak a Szovjetunióban kezdődött, mikor a nőknek, hát aztán mindjárt emlékszünk rá, hogy a traktor és ez és az, és mi nők, ugye. Hát nagyon furcsák vagyunk mi nők most. Nem is tudunk igazába tenni a háború ellen, mert ilyenek vagyunk.
Amikor kezembe került az Asszony a fronton című kötete, azt hittem férfiről van szó. Ilyen néven, hogy Allen, általában férfiakat kell köszöntenem és ismernem. Hogy lett a maga neve? Igazi nő létére, igazi asszony létére, kimondottan férfi karakterű.
Én a első világháború után születtem, és Erdélyben, mint a legtöbben, ugye az óriási sok, hogy az anyországról leválasztották Erdélyt. Azt szoktam mondani, hogy könyvben és gyászban születtem. Van egy fekete gyöngysorom, fából faragva, nagyon szép. Ezt gyászgyöngynek hívják, az asszonyok viselték a Trianon után. Na most olyan nevet akartak nekem adni, hogy ne lehessen romára fordítani. És azt hiszem, hogy édesapám nem volt elég tájékozott, és nem tudta, hogy ez csak férfi név az Allen. Nekem még van a végén egy E betű, így egy emüet, úgyhogy Allennek kell ejteni, de meglehet, hogy a világban én vagyok az egyetlen Allen nevű nő.
Polc Allent tulajdonképpen eszmélése korától ismerjük meg a könyvben, amikor kislányból nagylány lesz. És aztán fiatalasszonyként járja végig a frontot Kolozsvártól szinte a magyar nyugati határig. De vajon még korábbi emlékeket őrize? Azt a bizonyos eszmélés korszakát ott az erdélyi hegyek között. El tudott ide menteni valamit az ottani illúziókból?
Nagyon sokat, nagyon sokat. A gyermekkor az embernek, hogy öregszik, egyre közelebb jön.
Idézzen gyerekkori karácsonyi hangulatot. Milyenek voltak azok a feledhetetlen esték?
A karácsony számomra egy olyan csodálatos ünnep, hogy az mindig hozza a gyermekkoromat is, és be kell vallanom férfiasan, hogy elég sokat szenvedek az itteni karácsonyoktól. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy nagyvárosba élek, és egy kisebbből jöttem, hanem megváltozott minden. Szóval a mi gyermekkorunknak a karácsonyai lényegében mások voltak. Sokkal egyszerűbbek, mint itt. Nem külsőség volt a karácsony. Hadd kezdjem azzal, hogy a cukrot is magunk főztük, a szaloncukrot, és az nagy izgalom volt, hogy sikerül vagy nem. Mi vágtuk a papírt hozzá, magunk csomagoltuk, és akkor rá azt a fehér cérnát úgy szép, a hosszan lóg, és mostan kis kampóra kötjük, mert még az is nagy dolog, hogy a cérnát megbogozzuk, és ki az ebbe az országba, aki főzi, vagy akár odahaza. Valami történt, a karácsonynak megváltoztak a külsősége, és megváltozott a lényege is. Mert azáltal, hogy mi adventbe készültünk a karácsonyra, és a diók ezüstözésétől mindent magunk csináltunk, esténként ültünk egy asztal mellett, öten voltunk, testvérek. Ez egy készülődés volt, szép volt. Mind keresem az időbe a nyitját, hogy most miért nincs semmire idő, mikor minden egyszerűbb. Hát mi felsúroltuk a padlót a kezünkkel, és mosógépről nem is hallottam, nem is tudtam, hogy létezik majd egyszer mosogatógép. Emlékszem, amikor olvastam róla, már nagylány voltam, hogy eltűnődtem, és nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet, milyen az. Tehát valahogy más volt a viszonyunk az időhöz. Sokszor ülök és számítom, és keresem, hogy hogy lehetséges, hogy mindenhez volt időnk, és most semmihez sincs, pont a karácsonyal kapcsolatban. Ugye magunk dagasztottuk a kalácsot, mi sütöttük a tortát, az apró süteményt, a mézesek, amiket megírtunk, a betlen, amit a kezünkkel készítettünk. Amit adtunk egymásnak, végtelen apró dolgok voltak, például sose fogom elfelejteni, hogy egyszer egy-egy fogkefét kaptunk karácsonyra egyik nagynénitől, és édesanyán kivételesen előre szólt, hogy fogkefét fogtok kapni, ne szaladjatok ki mindjárt fogat mosni a csaphoz a konyhában, ami fürdőszoba nem volt. Tudnék, ott a fogkeféket az üzletbe árulták ilyen kis krázlerájba, és hetekig álltak egy pohárba, legyek szálltak rá, porosodtak, mert először ki kell mosni a fogkeféket. Tudnék, a boldogság, hogy a fogkefét megkaptuk, hogy kirohanunk, hogy az enyém milyen színű. Hát, mit szólna ma egy gyermek ahhoz, ha fogkefét kapnak karácsonyra ajándékba? A másik ajándék ugyanezen a karácsonyon egy másik nagynénitől egy ceruza volt, aminek márványozott volt a külseje. Most is vannak néhány ceruzák. De ezek nagy ajándékok voltak. Ma már az egész ugye humoros. És semmi csomagolás. Nézze, csak van egy különös dolog. Minden gyönyörűen becsomagolnak. És amikor az ember belép a fal, akkor ott van a millió csomag, át se tudjuk látni, hogy kinek mi szól, cédulákat kell rátenni. Akkor régen úgy volt, hogy egy-egy ajándék, hogy most az előbb olyan sokat csaroltam, hogy fogkefét is kaptunk, ceruzát is kaptunk, és még ugyanazon a karácsonkor egy-egy kis hattyút, ilyen picike kis műanyagot, ami most legalább, ha kapna egy gyermek, 30 különböző ilyen figurát kapna, egy-egy ilyet kaptunk, és akkor úgy emlékszem, hogy talán még egy-egy könyvet. És ezen mérhetetlenül boldogok voltunk. Most ezt nem csomagolták be, hanem kirakták a fa alá. És emlékszem arra, hogy mikor az ember belépett, úgyhogy akkor énekeltünk a mennyből az angyalt, és akkor néztük közül, mi van a fa alatt, azt a titkot, azt a gyönyörűséget, hogy mi van ott, egyetlen egy csomagoló papír sem volt soha, nem, hogy ilyen díszes, semmilyen. Most szakácskönyvet írok. Azért írok szakácskönyvet, mert bosszant, hogy azok is, akik nem szegények, panaszkodnak is, hogy nem tudják kihozni a háztartást, és nem tudnak, hogy főzni. Nagyon sokat prédálunk. A szemétkutatás szerint az Egyesült Államokban 18%-a kerül a szemétbe az ételnek. Ugye látta képeket az éhező gyermekekkel. No, mi is pazarolunk itt Magyarországon. Szégyellem magam, de hát azt hiszem sokan érzik még ezt, hogy ez nagyon nehéz. Néha ki kell dobjak én is valamit, mert akárhogy gondozom, én elteszem a maradékot, stb. Mindegy. Eltértem, mert ez egy fontos probléma nekem. Na most azért írok szakácskönyvet, hogy a nagy éhezések idején, a háború idején, a nagy szegénység idején, gyermekkoromban, hogy főztünk, hogy éltünk. Tudja, milyen semmiből lehet két cikk fokhagymából egy jó levest csinálni, a fokhagymalevest. No, tehát nagyanyáink receptjeit írom meg, és egyáltalában, hogy egy ünnep, egy karácsony, vagy bármilyen ünnepet hogy tudunk megrendezni szívből, nagyon kicsiből. Azt gondolom, hogy ez a korszak a tárgyi dömpinggel, ami a karácsony estére is utal, annyi ajándék, annyi minden, át se látjuk, hogy ki mit kapott. Látom, hogy a gyerekek bokáig járnak a csomagolópapírba, és ehhez kapnak, ahhoz kapnak, és mindenki lázasan készül. Tudja, hogy Németországban például, kimondtam egyszer karácsony előtt, hát az utcák földíszítve, szól a muzsika, ezek a fűzérek, villanykörtékből, akkor minden üzlet előtt egy karácsonyfa, és akkor Weihnacht kosztüm, Weihnacht abrosz, Weihnacht porcelán, valami elképesztő. És a mentők asszonyokat visznek el, akik a kimerültségtől összeestek, viszik be a kórházba. Hát ezt mi nem ismertük. Nem volt az utcán semmi, a karácsonyfa, otthon volt meglepetés. Valahogy ezzel a tárgyi dömpinggel, hogy mit kínálnak a kirakatok, egyúttal telítődünk már előre. Megszédítenek ez a fogyasztói társadalom, mint az őrült rohan vásárolni, csomagolni, oda tenni. Hol az ünnep, mondja? Hát mi a mi ünnepünk, hogy kivételes, csodálatos ételeket eszünk, mert közlik a karácsonyi ételeknek a sorát. Hát megvolt a rítus pontosan minden karácsonkor, hogy mit főzünk és mit eszünk. És na igen, a rítus, nagyon fontos. Azt mondja Bethler György, filozófus, kolozsvári, meghalt már itt Budapesten, hogy amilyen a rítus, olyan a közösség. Amilyen a karácsonya egy országnak, olyanok a lakosai. Annyit beszélünk a szegénységről. Én nem azt mondom, tudom, hogy mi van Magyarországon, és tudom, hogy vannak nyomorultak. De az igazi szegénységet Európa nem ismeri, az az éhhalál. Még a szegényeink sem tudnak igazából takarékoskodni. Valamit elfelejtettünk, most nem csak Magyarországról van szó. Ez a fogyasztói társadalom, ez valami zsákutcába futott, és ezt érzem az ünnepen.
Nem igazságtalan, a ritust kéri számon, ezen a furcsa Magyarországon ma, ilyen 40 év után, amikor tulajdonképpen a karácsonyi gondolatkör is kiürült, és tették, csinálták az emberek, mert hallották, hogy így kell, mert divat volt, de fokozatosan kikopott a legmélyebb lényege. És most tulajdonképpen szemrehányjuk a társadalomnak a saját kifosztottságát.
Tulajdonképpen senkinek sem tehetünk szemrehányást, csak önmagunknak mindig, és főként az én generáció, hogy miért nem adta tovább. No, nehogy azt higgyük, hogy csak Magyarországon kapott ki. Mi a kommunizmussal vezetjük vissza, ami volt. Pedig az még egy darabig tartotta bennünk. Pontosan azért, mert tilos volt, az ellenállás még megszült valamit. Például Erdélybe hosszú ideig be kellett menni dolgozni, és titokba vitték haza a karácsonyfát, mert ki volt adva a pedagógusoknak, hogy menjenek karácsony este, ahol fát látnak, jelenteni kell karácsonyfát. És épp azért ott még őrizték. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ami tiltott, az drágább. És mivel nem volt karácsonyi muzsika, és ez, és az, és amaz, ott még egy darabig élő tudott maradni, de ez a jelenség, ez nem csak Magyarországra vonatkozik, és én nem csak egyszerre Magyarországnak, magunknak teszem a szemrehányást. Ez a fehér technokrata civilizáció, ez ilyen. A kommunizmus pusztított minket egy bizonyos fokig, de tudtuk, hogy minek állunk ellen. Tudtuk őrizni a személyiségünket, sok-sok mindent. Na most a demokrácia ad egy szabadságot, amivel még nem tudunk élni. Egyelőre egymást marjuk. Nem csak mi. Emlékszik, mikor a gyarmatok felszabadultak Afrikába, egymásnak estek a törzsek, és pusztították egymást. És én azt hittem, hogy mi nálunk nem így lesz. Mi nálunk alatt értem, hogy itt, Európa szélén, és figyeljen meg, ugyanaz. Tehát szabadságban élni nehezebb, mert fejlettebb, érettebb személyiség kell hozzá.
Ha már ezt mondja, hogy érettebb személyiség, mondja, hogy lett Polc Alenből az, aki? Ezt most azért kérdezem, mert hát, hogyha lemesztelenítem a könyv lényegét, itt lényegében egy polgári környezetben nevelkedett kislány csodálkozott rá a háborúra, és szenvedte végig, és tulajdonképpen jobban megállta a helyét, ebből a környezetből kinőve, mint a nagyon-nagyon szegények, mint a nagyon-nagyon elesettek. Volt valami külön belső lelki tartás, amit valahol útközben felszedett?
Én azt gondolom, hogy 2-3 oka volt. Az egyik az, hogy a könyv már akkor indít, amikor Magyar Világon Erdélybe, és akkor apám vármegyét tiszti főügyész. No, de azelőtt heten egy szoba konyhába, WC és fürdőszoba nélkül, nagy szegénységbe, nagy elnyomásba, és pont az átalakulás, mert hiszen voltak Romániában olyan időszakok, amikor nem volt nagy magyar nyomás. Akkor tulajdonképpen még magyar iskola, szóval egy bizonyos magyar környezetben nőttem teljesen, de hát mindig, hogy elviszik apámat, letartóztatják, vagy nem, az én családtagim ülni szoktak börtönbe, akár ilyen rendszer, akár olyan rendszer. Én ellenállásban nőttem föl, és higgy el, hogy az ellenállás nagy erőt ad. Minket sose kérdezték a leckét, és nem kérdezték, hogy tanulunk. Az a mi családunkban nem volt érdekes. Aki nem tanult, az nem járt gimnáziumba. 5 gyermek és nagy szegénység mellett, de ugyanakkor kaptam a szüleimtől, apámtól a gondolkozásnak a tisztaságát. Soha emberről rosszat nem mondott, soha senkit nem bántott meg. Anyám pedig rendkívül dolgos, összefogott volt. Nagyon nehéz volt ennyi gyermeket így nevelni, tisztán és rendben. Héten egyszer fürdettek a teknőbe, és kintről kellett hozni a vizet messziről és kihordani, hát 2-2 gyereket egy mosdóvízbe, egy fürdetővízbe. De ez mind jó volt, semmi problémát nem okozott. Szóval én azt gondolom, hogy biztos örökletes tényezők is vannak. A falu, ahol töltöttem a nyaraimat, azok a rokonok és barátok, az állatok közelsége, a növények, a munka végig. Hát én csak úgy járhattam gimnáziumba, hogyha magam kerestem meg, egyrészt tandíjmentesnek kellett lennem, kitűnő tanulónak, másrészt, hogy a könyveket, egyenruhát megszerezzem, privát tanítványom volt, és még otthon is segíteni kellett, anyám dolgozott. Egyszer Németh Lászlótól azt kérdezték, emlékszem, azt írta, vagy 40 évvel ezelőtt, hogy mi baj van a magyar fiatalsággal. És azt mondta, hogy kevesebb pénz és ellátottság kellene nekik. Az elkényeztetettség nem tesz jót. És ez nem egyszerűen Magyarország kérdése, hanem világszerte a gyermekeket nem tudják jól nevelni az anyák, és itt van mindjárt a baj. Ami egyen jogúságunk, egyen rangúságunk a férfiakkal, ami elvesz időt a családtól, a gyermektől. Ugye, egyszer arról beszéltem, hogy mi nők. Ez az egész korszellem, ami minket felszabadított, ami kellett. Tudom, hát én sem akarok elnyomott lenni, de mégis az emancipáció a nőiséget valahol erősen rontotta. Billen a mérleg. Mi nők sem szoktuk meg a szabadságot, úgyhogy az igazi nagy hivatásunknak, az anyaságnak és a családnak annyi minden mellett eleget tudjunk tenni.
Megint csak úgy érzem, egy kicsit igazságtalan, hiszen jól tudjuk a mai magyar valóságot, ahol hiába mesélünk nagyanyáink klasszikus anya szerepéről és anya státuszáról, egyszerűen nem lehet, mert így örököltük ezt a társadalom berendezkedést, hogy két kereső és utána a gyerekek. Hát mit tegyen az a magyar anya, aki anyamódra szeretne anya lenni, és ugyanakkor mondjuk elolvassa Polc Alen könyvét, aki igazán megmutatta, hogy nőlétére férfi módra csinálta végig a háborút.
Én azt gondolom, hogy asszony módra csináltam végig a háborút, nem? Én ott soha kezet nem emeltem senkire egy pillanatig. Én ha valamit tettem, akkor aktívan, akkor betegeket ápoltam. Írtam volt, hogy kórházba dolgoztam. De kérdésének nem ez a lényege, hanem hogy ki itt a hibás? Senki? Már úgy értem, egészen a gyökereket nézzük, és folyton hangsúlyozom, hogy nem Magyarországról van egyszerűen szó. Az egész világon átalakul a férfi-nő szerep, és az átalakulásnak a nehézségét éljük. És én azt gondolom, hogy ez a magyarországi politikai helyzetre is vonatkozik. Pont most fog megjelenni egy cikkem, hogy kisebbségben. Én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy minden átalakulásnak a nehézségében vannak kilengések jobbra-balra. Ugye van itt politikai átalakulás is, gazdasági átalakulás, valóban demokrácia kezd kialakulni, és a demokráciához vezető út ugye még nekünk szokatlan, de ugyanakkor nyugaton, ahol már van, kialakult demokrácia van, ott is nagyok a feszültségek. Én azt gondolom, hogy plusz bejön még egy szellemi feszültség az újkor születésével, ezzel a 2000. évvel. Például csak a vallási dolog, a vallás kérdése. Bergyev azt mondta, hogy új középkor közeledik. Na most végsöpört egy vallásos hullám, ami állítólag Amerikából indult el, nem tudom, hogy honnan indult, de valóban a régi klasszikus vallások, hogy a fundamentalizmus mindenütt ébredezik, és azon kívül itt vannak a karizmatikusok, én is az vagyok, akik egy elmélyültebb, más hitet próbálunk élni. Tehát úgy tűnik, hogy egy szellemi forradalom is van. Na most egyszerűen a régit nem lehet ismételni. Sem asszony szerepben, sem politikai, sem semmibe. Hát vajudik a világ. És ebben a nagy, óriási, vajudó világban, ami ugye, hát nézze meg Kínától végig, akár merre járunk, mindenütt átalakulás van és feszültség van. Még ugye már ötödször mondom, hogy ott is a régebben van a demokrácia. Hát világos, hogy ez a kicsi, de nem is olyan kicsi, mert sok kicsi ország van még. Ez a kicsi ország egy politikai változásban, egy férfi nőszerep változásban, egy szellemi átalakulásban, amikor most kezdünk a kozmoszba igazán beépülni, van egy tudományos forradalom átalakulás. Tehát minden földgyorsulva változik, hát keressük a helyünket. De hogy? Hát ez a nagy kérdés.
Én a könyvéből merítem a kérdést. Mindig az embere válogatja, hogy hogy. A maga könyvében olvastam olyan figurákról, akik ellopták a másik kenyerét, és olyanokról is, akik megfelezték a saját magukét. Milyen körülmény hozza ki az ember legmélyebb valódi énjét? A halál közelsége, amikor önzőnek kell lenni, hogy életben maradjon az ember, vagy éppen akkor veszti el az értelmét az összes ilyen ember és ember közti kapcsolatrendszer, hogy látja?
Milyen jó nehéz kérdéseket tud föltenni. Amikor én haldoklókkal kezdtem dolgozni, és még nem tudtam semmit erről a szakmáról, mert ez is szakma, akkor egyszer Ballai Judittól nagymesterem volt, gyermekpszichiáter, azt kérdeztem, hogy mit csinálsz, ha haldokló mellett vagy. És azt mondta, gyermek mellett, elinte haldokló gyermekekkel foglalkoztam 20-25 évig, fogom a kezét, ülök mellette. És azt is mondta egyszer, hogy a halál közelébe a személyiség mesztelenül kerül elő, az igazi, a mély személyiség előjön, tehát az, amit hoztunk, és amivel alakultunk, lehámlanak a ruhák. Na most, a halál közelség azt hiszem, hogy sokat érlelt rajtam, ez az előző kérdéshez is visszacsattolás, sokat érlelt, hogy engem Erdélyben úgy neveltek, hogy a halál természetes. Ha előadást tartok mostanában, hogy tanatológus vagyok, mindig mondom, gyakran kezdem azzal, hogy nagyon fontos, hogy úgy éljük le az életünket haláltudattal, tudva azt, hogy meghalunk. És úgy mosolygok is magamba, hogyha mindenki rendszeresen szembenézve nézne azzal, hogy meghal, akkor Szokrátésznek van igaz, amikor azt mondja, hogy filozofálni nem más, mint halni tanulni. És élni tudni annyi, mint halni tudni. Tehát magasabbra tetőt ácsok, éljünk úgy, hogy nézzük, hogy halandók vagyunk, és akkor másként viszonyulunk a tárgyakhoz, a gyermekeinkhez, a szerelmünkhöz, ehhez az országhoz, az életünkhöz.
Mikor kiírta magából ezt az egész emlékrengeteget, megkönnyebbült-e?
Nagyon jó kérdéseket tesz föl. Igen, a férjem író Mésző Miklós, és én tudtam azt alkotáspszichológiából, és talán egy picit tőle is, hogy az ember akkor valami problémától megszabadul, ha megírja. De miután ezt megírtam, fölkiáltottam, hát nektek ilyen jó dolgotok van. Milyen jó. Először 20 évig nem tudtam beszélni a háborús élményeimről, azt hiszem a könyvben is benne van, hogy hallgattam. Nem szándékosan. Nem, erről nem beszél az ember, csak a felületes dolgokról. Az erdélyi dolgokról beszéltem nehezen, és első házasságomról. Most már megírtam. Könnyebb.
Tulajdonképpen receptet adott a mai kor emberének. Itt is kezdtük a beszélgetést, hogy nincs az a legmélyebb szakadéka, ahonnan nincs felkapaszkodás. És érdemes egy elrontott házasság után is hinni abból, hogy van egy jobb. Meg egy ilyen iszonyú háborús kataklizma után hinni a békés években. Csak hogy maga itt az újabb kataklizmákat kapta, pláne, hogy pszichológus munkakörben dolgozik, hiszen a lélek betegségeivel, a lélek felmutatható kórjaival kell foglalkozni, ebből pedig azt hiszem a mai kor emberének és a mai kor pszichológusának is bőven kijut. Hogy tudja ezt a béke után sóvárgó lelkét nap mint nap ütköztetni azzal a rengeteg mindennel, ami a pszichológusi munkájával jár?
Azt szoktam mondani, hogy néha belegondolok, hogy mindig az árnyékos oldalon jártam, mert felnőtt zárt osztály, aztán gyermekideg osztály, aztán haldokló gyermekek, és most a magyar hospisszel Magyarországon valósítjuk meg a felnőtt haldoklók ellátását. Ma két betegnél voltam.
Nem egy kicsit önmarcangoló életprogram ez?
Nem. Nem. Én is tudom rajta, hogy miért ezek a kihívások. Ezeket kaptam az életbe, de ha körülnéz itt az otthonomba, és látja a tárgyaknak az örömét, a szépségét, és tudom, hogy mennyit nevetek, és mennyit játszom még mindig. Mondjak el egy apróságot, lenn voltam itt az uszodába a sarkon, és sok fiatallal öltözünk egy este, mit este lehet menni a nemiskolásoknak, és egyszer csak kiáltják a lányok, hogy leskelődnek be az ablakon, fiúk. lekaparták a festéket, és kis lyukon néztek be, és hát nagyon föl voltak háborodva, ez az, mit csináljunk, és én mondom nekik, én 70 évesen, hogy én szépen fölállok a fűtőtest tetejére, ti hátulról adtok a fürdősapkába vizet, kintom az ablakot, és a fiúk fejére öntöm. Hát óriási játék volt, mindenki nevetett, és egyből egy játék hangulat alakult ki. És utána lemászok, és eszembe jut, Úristen, hát én 70 évesen, én a dédanyuk játszom itt a fiatalokkal. Attól félek, hogy most így a kérdés-válaszokból úgy jött ki, hogy hát egy profitai szerep, meg pedagógus, egy országot akarok tanítani, hát nem. Én sokkal-sokkal egyszerűbb lény vagyok. Én a mindennap életben, hát főzök, terítek, elbotlok, tárgyakat elfelejtek, elvesztek, olyan dolgokat művelek, hogy időnként a férjemnek az esze megáll, akkor is, amikor fiatal voltam, különben, amikor megházasodtunk, én kikötöttem, hogy nekem szabad legyen időnként butának lenni. Hát az nem lehet, az ember mindig vigyázzon arra, hogy én bölcs és okos vagyok. Hát minden nőnek és minden embernek megvan a joga ahhoz, hogy bizony dolgokat nem tud, csacsiságokat mond. Ezzel kapcsolatban el is akarok valamit mesélni, hogy a Rákosi korszakban úgy játszottak az írók, hogy kitaláltak egy nem létező szovjet kritikust, és hivatkoztak rá. Senki sem merte azt mondani, ugye a félelmi időszakban nem ismeri, nem tudja, és lassan bekerült a köztudatba, ezt mondta, stb. És az a kisebb csoport folyton mulatott. És egyszer bekerültem egy társaságból, erről beszéltek, és fölkiáltottam, na hát, sose olvastam tőle semmit, ki ez. És akkor kitört a nevetés, mert mertem buta és tájékozatlan lenni. Én mindenkinek merem ajánlani, hogy merjünk. Komoroci Géza itt lakik a szomszédunkban, és időnként meghívjuk egymást epidra, két család összejár, egy nagyon jó dolog ez. És padlizsánt adtam elételnek, és fölkiáltott, hogy Alen, hagyja a betegeket, ne csináljon filmet, ne írjon, padlizsánt csináljon, ahhoz ért a legjobban. Hát igazából otthon vagyok a konyhába.
Valahol visszacsatolódik most a mi beszélgetésünk az első gondolatkörhöz, ahol azt mondta, hogy a világ mindig azon múlik, hogy milyenek az asszonyok. Ezek szerint jobb lesz a világ, hogyha a padlizsánhoz értenek jobban?
Szerintem nekünk kell érteni a padlizsához. Etetni, hát a madár a fiókáját és minden állat, ha szült, vagy akár kiköltötte, eteti. Azt hiszem, nekünk asszonyoknak meg kellene találni az útat, az, hogy tudjunk egyszerre igazában nők lenni, asszonyok lenni, és amellett tényleg már nem tudjuk elengedni azt, hogy valamit csinálunk mást is. Mert ha mindig csak főzök, akkor egy hét múlva én is rosszul érzem magamat. Hát ez, hogy nehéz két lovat megülni egy fenékkel, de valahogy meg kitaláljuk, mit tudom én, azt a nyerget, és hogy lesz az a ló nevelve. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk asszonyok találni, nők meg fogjuk találni az utat, hogy tudjunk nők lenni, és ugyanakkor alkotó, vagy ilyen, vagy olyan. Szóval az életben, társadalomban, munkában résztvevő emberek.
Nem tudom, nem illetlensége megkérdeznem, de mintha úgy emlékeznék, a könyvében arról ír, éppen a front megpróbáltatásai következtében olyan sokkok érték, hogy nem lehetett gyereke.
Igen, mert akkor hasártya, mellhártya gyulladást kaptam, és aztán röntgenbesugázás, nem szülhettem, és ez nagyon kínzott hosszú ideig. Amikor egyszer úgy tűnt, hogy terhes vagyok, pedig csak megint egy hasártya gyulladás, mély és hasártya gyulladásom volt, az orvosok azt mondták, hogy el kell venni, mikor még nem állapították meg, és azt mondom, az életem árán is, de megtartom. Borzasztó volt megtudni a betegség és nem terhesség. Tehát nem tudtam szülni, 5-6 gyereket akartam. És én azt gondolom, hogy kompenzálás volt az, hogy gyermekekkel foglalkoztam. Másrészt pedig azt gondolom, hogy gyermekekkel foglalkoztam, és játékterápiát csináltam. A játékban minden benne van. Azzal, hogy én velük játszottam, nekem regredelni kellett, és egy olyan síkra visszalépni, ahol ők vannak, élnek. Mert amikor játszik, és én játékba válaszolok, akkor vele egy szinten vagyok. Persze, hogy akkor ugyanakkor van egy tudatos kontroll is, hogy ő mit miért tett, és én miért válaszolok így. Ilyen kettő szinten dolgozik akkor az ember. De talán ez engem megóvott és megőrzött, hogy meg tudtam őrizni sok mindent a gyermekességből és a játékosságból. Hadd mondjak el egy kedves jelenetet. Egyszer egyik gyermekkel azt játszottuk, hogy megöl engem. És bejött a Vallai Judit, akiről annyit beszélek, annyit szerettem, nagymesterem volt, mert a szakmát mesterektől kell tanulni. Nem elég a könyv, nem elég az egyetem. Az egyetem úgy jöttem, hogy semmit se tudtam. A könyvek se elegek, persze kell olvasni, de mesterek, szakma, tanulni, gyakorlat. Bejön Vallai Judit a szobámba, és én négy kéz láb megyek, és azt mondom, hogy mentő, mentő, és egy ilyen mentő autót viszek ugye a gyereknek, hogy most próbálja megmenteni, nem tudom, aki tölt meg, mindegy. És bejön Judit, abban a pillanatban a gyermek fölugrik, felemeli a pisztolyát, lelövi. Erre Judit, ugye, aki a játékterápiazért, elvágja magát a földön, és épp egy a nagy párna volt, arra esett, nagyon jól esett neki, és ott teszi magát, hogy meghalt, és akkor én tovább, hogy orvost, hogy át akarom vinni a gyereket az ölő, a megölő pusztító szerepből a gyógyítóba, tehát, hogy föltámasztja, meggyógyítja. Tehát Judit fekszik, én négy kézláb mentőzök, és akkor kinyílik az ajtó, és bejön Snell professzor, az igazgatónk, a minisztériumból két emberrel, akik nézik, hogy mi történik. Na, ugye ott fekszik fehér köppenybe a főorvos a földön, a másik fehér köppenyes négy kézláb, és erre azt mondja Judit, hogy kinyitottam a szememet, és más megoldást nem találtam, becsuktam megint, és ott maradtam. És erre föltalálta magát az igazgatónk, Snell, nagyon szerettem főnökömet, és azt mondta, a játékterápia legkomolyabb pillanatai, nem zavarjuk, majd később elmondják, hogy mi történik. És azzal a bizottság kivonult a szobánkból. Még mindig játszom, még mindig tudok gyermek lenni, meg vagyok győződve. Talán ezért is lettem gyermekpszichológus, hogy tudtam játszani. Játékterapeuta voltam. A játék az nagyon komoly és szép dolog.
De látja, egyrészt játék és gyerek, és aztán ennek az egész fundamentumnak a másik véglete a halál és a halál közelsége.
Én azt gondolom, hogy mindannyiunkban benne van ez, csak hagyjuk, hogy az élet elnyomja bennünk az öröm és a gyermekes nyitottságot, szórakozási vágyat. Prestelem mondani, de azért elmondom most vetközve, hogy reggelenként úgy önmagamnak táncolok. Volt egy bűbájos barátnőm Németországban, most is megvan, 86 éves. És látok az asztalon egy csokor rózsát, és mondom, kitől kaptad? December volt. És azt mondja, hogy önmagamtól. Örülni akartam. És ez mondja, hogy táncolok reggelenként. És hogy kérdezem én azt? Hát egyedül szalontáncot. És elcsodálkozok, hogy miért táncolsz? Megtanultam a 86 éves barátnőmtől 3 évvel ezelőtt, hogy táncolj reggel örömödbe magad. Jobb lesz az ember kedve, mások a mozdulatai. Túl sokat mondtam el?
Nem, csak nem győzök csodálkozni, hogy miközben pontos kórképét adja a mai társadalom összes nyavajájának, emberekre lebontható mérgezettségének. Ugyanakkor a saját kis világában megpróbál ellene tenni.
Hát végtelenül egyszerű. Ugye ellenállásban nőttem föl, csak az maradhatott életbe, az tanulhatott, az fejlődhetett, aki nagyon megharcolt érette. Kaptam otthonról ezt, hogy mi talpon maradunk. És aztán most jön a másik, ami olyan végtelenül egyszerű. Ugye a magyar világból román világ lett, aztán megint magyar világ lett. Jöttek a németek, kimentek. Jöttek az oroszok, kimentek. Egyszerűsítek, de hát így van. Ha az ember hosszú ideig él, akkor megéli azt, hogy minden változik és elmúlik, jó is, rossz is. Erre tanít a halál közel élet is. Erre tanít mindent, amit én látok. Tehát ami most itt van, és úgy kétségbe esnek az emberek, nem azt mondom, hogy én Istenem esek kétségbe. Tehát emberek, elmúlik. Hát, hogy elmúlt a nagy éhezések ideje. Hány politikai változás volt. Tehát azt tudom mondani, hogy emberek, és pont most karácsonykor, hát elmúlik ez is. De nem olyan egyszerű, hogy elmúlik. Mindnyájunknak köze van hozzá. De könyörgöm, nem ahhoz van közünk, hogy folyton a rádiót nézzük, se az újságot, és bosszankodjuk, hogy melyik párt ki, kivel mit mond, hogy veszekszik, hanem az én területemen, azon a kicsi részen, ami az enyém, és ahova ez becsap, és tükröződik, ott én próbáljam kicsit távolabbról nézni a dolgokat. Ugye azt mondtam, hogy nézd úgy, hogy tudod, hogy meg fogsz halni. A nagy bajok kicsik lesznek, és a kicsi dolgoknak jobban tudunk örülni felszabadultan. Mert tudom, hogy az is elmúlik, hát örülj neki. Tehát ezzel a szemlélettel sokkal könnyebb az élet. Csak azt tudom javasolni bárkinek, hogy foglalkozzon a történelemmel, vagy csak ami nálunk volt. És gondoljon arra, hát átalakulás van, hát ki tud egy költözködés alatt nagy rendet tartani? Csak hogy én az a pici, azt a tárgyat, amit én teszek le, azt szívvel, szeretettel fogja meg a helyére tegyen. Most ezt szimbolikusan értem itt ebbe a helyzetbe. Tehát nincs itt akkora baj, hát nézzünk körül, hogy mi van körülöttünk. Pont tegnap este mulattam, amikor a hangkis műsort hallgattam, hogy azt mondja, hogy és hogyha nem marad meg függetlennek a tévé, akkor is Magyarország az egyetlen ország volt itt a közvetben, körülöttünk, ahol egy darabig független tévé volt. És ha most nem lesz az, egy idő múlva megint az lesz. Én nem gondolom egy percig se, hogy ebben az országban bárki, aki hatalomra törekszik, hogy rosszat akar. Sajnos a hatalom mérgez. Elvesztik az emberek a dimenzióknak az érzékelését. A hatalom egyik legnagyobb veszély. Tehát látom, hogy hány személyiség torzult most el, jó barátaink milyen mások lettek. És emlékszem, amikor osztályvezető voltam, egész biztos, hogy nekem is sokat ártott. Noha sok mindent hoztam ki, biztos vagyok benne, mert kaptam visszajelzéseket, és tudom, hogy megteremtettem ott valami jobbat. A gyermekekért dolgoztam. Tudja ezzel, mit akarok mondani? Hogy hatalmon is kell lenni.
Valakinek vállalnia kell ezek szerint ezt a keresztet.
Igen, csak jó lenne, hogyha tudnák, akik hatalmon vannak, hogy valójában keresztet viselnek, és ne részegednének meg a hatalomtól. De vegyük azt, hogy mikor már nagyon öreg leszek, nincs hatalmam. Akkor hogy emlékeznek rám? Akkor mi lesz abból, amit most csináltam? Hogy formálom én magam körül a világot és az életet?
Óhatatlan, hogy a mi beszélgetésünk időről időre visszanekanyarodjon az Asszony a fronton kötethez.
Az, hogy kiugrott ez a könyv, én sose is értem, be kell vallanom most még egy dolgot. Én úgy érzem, mint a tyúk, amik alá tettek egy kacsatojást, és kifigyelt a kiskacsa is, a vizen úszik, és a tyúkanyó kotkodácsolva nézi a parton, hogy mit csinál az én csibém. Úgy vagyok ezzel a könyvvel, hogy mindig aggódom, tudja, hogy déri díjat kaptam, évkönyve díjat kaptam, annyi jó kritika, hogy a szép napon az emberek fölébrednek, s rájönnek, hogy te jó Isten, hogy mellé fogtunk. Hát ez csak egy asszonynak a vallomása, és semmi különös.
Hagyjuk abba itt a mondatot, mert akkor nekem tiszteletköröket kellene ennek a véleménynek az ellensúlyozására itt fogalmazgatnom. Engem egy korábbi jelzője ragadott meg, azt mondta, hogy én a karizmatikus lélek. Vaja be nekem, tulajdonképpen miben karizmatikus?
Talán nem azt mondtam, hogy karizmatikus lélek, mert ezt az ember nem mondhatja ki magáról, hanem egy olyan közösségbe tartozom, olyan szellemi, lelki csoportba, ahol a karizmák adományok, amiket a lélektől kap az ember. Ezek a dolgok a léleknek olyan belső útjai, ami tulajdonképpen Istenre és csak egy pár emberre tartozik.
A lélek gyógyásza nem állhat két lábon ezen a földön, hogyha a tekintetével nem felfelé néz?
De én azt hiszem, hogy állhat, és nagyon nehéz ezeket elmondani. Én azt gondolom, hogy az a rengeteg vallás, ami van a világon, az csak az egy láthatatlan valóságnak, ami Isten, az igazság és szeretet számomra. És egy ateista tulajdonképpen, aki szeretetben és igazságban él, az magasabb rendű lehet, mint én az összes hitemmel. A hit az rendkívül bonyolult dolog, én a hierarchikus egyházakat be kell vallanom férfiasan, nem is nagyon szeretem. Krisztus nagyon megdöbbenne, ha látná, ami történik. Eltávolodtak Istentől és Jézustól. Én ugye Jézushoz állok közel, de hát ugyanúgy, hát annyi igazi hit van a világon. Nézze azt az Istent, amik mindenütt jelen való. Hát itt van ebben a székbe és a maga kezibe és ebben a mikrofonban és az én gondolataimba. Nagyon sokat kellett küzdenem a hitért. Az nem olyan egyszerű, hogy hiszek vagy nem hiszek. Hogy és mint hiszek. Ameddig az ember eljut odáig, hogy tulajdonképpen az ateista lehet Isten hívő, mert nem az Isten szó, és nem a fogalom, mert Isten megfoghatatlan. Nagyon leegyszerűsítés, amikor azt mondom, hogy igazság és szeretet, de ebbe az egybe tudok hinni, csak hogy ezt megvalósítani, hajjaj, naponta bukok meg saját magam előtt is.
40 év alatt ilyesmiről nem nagyon hallott az a generáció, amelyiket mi most itt magunk között ebben a beszélgetésben eléggé elmáspágoltunk. Hogy fut a napi boldogulás, fut a tárgyak bűvölete után, hogy nem adja át a karácsonyi hangulatot.
Erre is azt mondhatom, hogy bonyolultabb. Menjen el egyszer vasárnap este 7:30 a Mártirok útján van egy templom. És ott lát több száz fiatalt, akinek fényes a haja, mert nincsen agyondalról vas festve, és akik úgy énekelnek és úgy imádkoznak, ez a karizmatikus mise. És akkor egyszer látja, hogy itt vannak körülöttünk a csodálatos, ragyogó, tiszta, lelkes fiatalok. Olyan jó fiatalokat ismerek, hát azt mondják Erdélyben, amikor árad a víz, a tetején úszik a gané. Bocsánat, de így hangzik. Hát itt van a jó is mindenütt közöttünk, csak a felszínen, a hangos, a látható, hát az a felületesebb, az a gyöngébb. Na de hát trágya nélkül a föld nem terem. Tehát abban is értékek vannak, de ez is bonyolultabb. Tehát a pozitív és a negatív mindig együtt van. És ezek a hangos fiatalok a hangosságukba, a törés zúzásukba is kifejeznek valamit, az elégedetlenségüket velünk, akik nem adtuk át kellőképpen, akik nem kapták meg az eszmét, s a hiteket. Olyan furcsa, most olyan szerepbe kerültem, mint én itt pedagógus akarnék lenni, mint ha én ezt az országot nevelni akarnám. Hát hogy jutok én ahhoz? Annyit talán igen, hogy mindenkinek, de mindenkinek van joga és kötelessége egymással szembe, hogy kimondjuk a jót és segítsük. Hadd mondjak itt egy példát. Ha egy fiatal régebb randalírozott a buszba, akkor természetes, hogy a ott lévő felnőttek rendbe tették. Hozzászóltak, és mindenki érezhette, és ők is úgy nőttek fel a fiatalok, hogy egy társadalom, amelyik figyel rájuk, és hát neveli őket. Ki mer ma szólni, vagy kitörődik? Nem csak a merésre van szó, a közöny. Mindent lehet csinálni egy fiatalra, csak közönyösnek lenni, nem? Tudja, mi Freudnak a Dantétól vett mondata? Megmozgatom az alvilágot, ha nem bírhatom könyörületre az isteneket. Tehát arról van szó, hogy ez a fiatalság megmozgatja az alvilágot, mert nem kapja meg azt, a szeretetet, figyelmet, törődést. Az anyának nem ők a legfontosabbak. Mert amikor kicsi a gyermek, az anyának a gyermeke kell legyen a legfontosabb. Ezek a rohanó szülők jól van, ők se hibásak, mert az élet ilyen. Hát így élünk. Na de próbáljunk körbenézni és fölismerni, és azokat a pici, kicsi fogodzokat megragadni. És tudni, hogy hát változik, elmúlik, jobb lesz.
Elárul-e nekem valami titkot? Mit kapott karácsonyra, és mit adott?
22-26 fele adok ajándékot. És így körülnéz, itt apró tárgyak vannak.
Egy gyönyörű kézzel faragott sótartó, el tudom képzelni, hogy Erdélyből való. Aha. Mázas köcsög, lopótök.
Ez egy kis szimbolikus ajándék.
Egy kis tükör.
Tükör, amit kézbe lehet fogni, mint a régi mennyasszonyoknak egy mennyasszony kapja. Nagyon vágytam egy videóvetítőre a szakmai szempontból, de szórakozás szempontjából is. Ugyanerre vágyott Miklós is. És azt gondoltuk, hogy kölcsönösen adjuk egymásnak a videóvetítőt. A másik, hogy amikor elvett feleségül, két dolgot kértem tőle. A régi brémet, tudja azt, amik még olyan mesélős, és hogy vigyen el a kékszakálú herceg várába. 9 év múlva azt mondom neki, hogy ezt a két dolgot ígérted nekem, és még mindig nem kaptam meg. És azt mondja, hogy na, és mondtam, hogy nem fogod megkapni. Tehát a brémet kapom most karácsonyra, hát elbe kaptam meg, mert ugye most jelenik meg. Mi hosszasan szegények voltunk Miklóssal. Mindig házkutatás, telefonlehallgatás, szegénység. Jót tesz az embernek, higgyel, az ellenállás és a szegénység. Na most véletlenül ez az év mind a kettőnknek úgy jött be. Ő is kapott, én is kaptam, ugye beszéltem ennyi mindent, és akkor ilyen nagy vágyakat valósítottunk meg, hogy videóvetítő és brém, az 50 éve vágyott brém. Persze, aztán van ilyen ajándék, hogy zokni, kesztyű, és tulajdonképpen úgy eltűnődöm, hát miért karácsony ajándék egy kesztyű? Az, mert odafigyelés van benne, és a szükségeseknek is a kielégítése. Nem kell mindig luxus legyen a karácsony ajándék.
Kedves Allen, köszönöm, hogy részes lehettem a gondolatainak, az emlékeinek, az aggájainak, és hogy tanulhattam az életéből.
Hát én köszönöm. Félek egy kicsit, az udvarasság, a szeretetes, a megbecsülése túlbecsült engem, és hogy a kérdései annyira pozitívumok felé vittek, hogy talán egy hamis kép alakult ki rólam, mert higgy el, hogy, és mindenkinek, aki hallgat, hogy az ember sok otrombaságot, sok butaságot csinál, de ez nem nagy baj, ha elfogadjuk, és tudjuk, hogy ilyenek vagyunk, akkor könnyebb elfogadni ezeket.
Névjegy. Polc Elennel Hegyi Imre beszélgetett. Szerkesztette Kovalik Márta. A portrébeszélgetés 1992-ben készült, és utoljára 1993. január 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
A pontos idő 10.